Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, gyorsan rácáfolok Pistire. Tegyétek be az ujjatokat a Bírák könyvébe, és lapozzatok majd a zsidókhoz írt levélhez, mert hogy onnan fogunk olvasni. De azért abban igaza volt Pistinek, hogy a Bírák könyvéről lesz szó, jó? Majd mondom a pontos igehelyet. Előtte lestem egy nagyon jó fogást, ezt gyakorlom most veletek. Van egy kis papír fecni kupacom, akinek szüksége van papírra. Szeretném, ha egy dolgot fölírnánk egy papírlapra magunknak. Nem kell másnak megmutatni, nem kell felolvasni, ilyesmi. Utána el lehet dobni, el lehet égetni. De egy dolgot föl fogunk ráírni, amit használni fogunk az Isten tisztelet végén. Meg közben is rá lehet nézni, el lehet olvasni. Keressetek ilyen papírt, tollat, egyet én is tudok adni. Nem tudom, kinek kell papírfecni, aki nem készült, mert nem mondtuk, Pistinek is adunk egyet. Ha neki készülöttünk a fogalmazásnak, akkor egy dolgot írjunk fel erre a papírlapra. Egy olyan dolgot, amitől félünk. Egy olyan dolog, ami bennünket kétségek között tart, ami sokszor megterheli a gondolatainkat, az érzelmeinket. Ha valakinek éppen nincsen ilyen, mert ugye nyár van, szünidő, gyakorlatilag semmi rossz dolog nem történhet, akkor próbáljunk meg olyat fölírni, amitől féltünk. Ami korábban volt, leküzdhettük, most nem aktuális, de valami félelemmel kapcsolatos dolgot írjunk fel az életünkből. Jó, és aztán félre is tehetjük ezt a papírt. Ha most félünk tőle, akkor úgyis a gondolatainkba ott fészkel ez a dolog. Ha meg már megoldódott, akkor meg emlékezhetünk rá. És majd erre vissza fogunk térni. Azért szeretnélek bátorítani benneteket, ez az Isten tisztelet nem arról fog szólni, hogy a félelmet tovább gerjesztjük és a gondolataitokba visszahozzuk, hanem félelemtől a győzelemig. Gedeon életéből megnézzük, hogy ő hogyan jutott el a félelemtől a győzelemig. De hogy ne legyen ilyen nyomasztó érzés, bennetek készültem néhány képpel. Pár jó barátomat kérdeztem, hogy segítsenek, mondjanak olyan dolgokat, amitől félnek. Na hát íme néhány. Mert az első. Félünk a számítógépes vírusoktól. Ez egy komoly félelem az életünkben. Mehetünk a következőre. Aztán néha megijedünk a saját árnyékunktól. Következő. Hát itt kétféle verzió született, amikor Laurával megnéztük ezt a képet. Én arra gondoltam, hogy mi férfiak félünk attól, ha üres a hasunk. Ugye? Azt nem szeretjük. Aztán Laura mondta, hogy hát a nők meg attól félnek, hogy elhíznak, úgyhogy ez ilyen univerzális kép. Mehetünk a következőre, és hát félünk a vadállatoktól. Az is elég ijesztő tud lenni. De hogy azért tudjuk azt, hogy a félelem nem egy olyan elbagatelizált dolog. Összeírtam néhány komolyabb gondolatot is, hogy miktől szoktunk félni. Nagyon gyakori az, hogy félünk az elutasítástól, hogy egy kapcsolatban félünk attól, hogy mondjuk ha bocsánatot kérünk, akkor a másik azt mondja, hogy ezzel nincs, nem bocsátok meg, olyan mélyen megbántottál. Vagy félünk a sötétben, ez főleg gyerekeknél, vagy ha megnézzünk valami olyan horrorfilmet, amit nem kellett volna, megyünk is egyfolytában a hátunk mögé nézünk. Félünk a háborútól, félünk a munkánknak az elvesztésétől, sokszor a felelősségtől félünk. Olvasgassátok át ezeket, azt gondolom, hogy ismerősek. Nem olyan dolgokat írtam ki, ami lexikonokban van, hanem olyan, ami az életünkben nap mint nap jelentkezik. Félünk a jövőtől, hogy hú, hát a gyerekeink milyen világba fognak élni. Szeretném, hogy egy picit gondolkodnánk arról, hogy a félelem mit jelent az életünkben, hogyan működik, hogyan jelentkezik, milyen hatása van. Nézzük meg a következő diát. A félelemnek a természetéről végig gondoltam pár dolgot, hogy mik határozzák meg, mit határoz meg a félelem az életünkben. Az első dolog, azt gondolom, az, hogy blokkol a félelem. Amikor félünk valamitől, akkor a cselekvésünket blokkolja, az érzelmeinket blokkolja. Hogyha amúgy megtennénk valamit, mivel félünk, nem tesszük meg, vagy nem úgy tesszük meg, nem olyan lendülettel, nem időben. Blokkolja a pozitív érzelmeket. Aki fél, az nem örül. Aki fél, az nem reménykedik. Aztán, ha tovább megyünk, akkor láthatjuk azt, hogy a félelem meg is foszt dolgoktól. Részben a blokkolásnak a következménye, ezt megfoszt az örömtől, a reménytől, a derülátásról. Aztán rombol. Nagyon jól tudjuk, hogy a félelem rombolja a kapcsolatainkat. Hogyha félünk a másiktól, akkor nem tudunk úgy közeledni hozzá. Hogyha ha félünk, ha negatív érzések vannak bennünk egy szituációval kapcsolatban, akkor nagyon sokszor rosszul reagálunk, rosszul közelítünk emberekhez, rossz dolgokat mondunk, rosszul mondjuk azt, amit gondolunk. És van a félelemnek egy nagyon komoly hatása, mégpedig ebben az egyben hasonlít az Istenre, egyedül uralomra tör. A félelem azt akarja, hogy ő legyen az egyedüli úr az életünkben. Egyre nagyobb teret akar, egyre mélyebben beleépül az életünkbe, és meghatározza a teljes lényünket, a teljes életünket. Ismerjük biztos azt az igét a Zsidók 2.15-ből, amikor azt mondja az ige, hogy vannak emberek, akik a haláltól való félelmük miatt rabok egész életükben. A haláltól való félelemtől rabok egész életükben. No, ezt a pár dolgot úgy tegyük el most egy kicsit a gondolatainkba, és idézgessük föl, amikor Gedeonról fogunk beszélgetni. De szeretnék felolvasni egy igét a Zsidókhoz írt levél 11. részéből. A 32. verstől fogom olvasni. Akinek nincs bibliája, követheti a dián is. A Zsidókhoz írt levél 11. részének a 32. versétől a 34. versig fogom olvasni. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Láthatjuk, hogy mielőtt elkeseredünk, ugye Gedeon története nagyon jól példázza a bírák korát, kicsit olyan össze-vissza, bizonytalan, nehezen megfogható, mint sok más bírónak az élete, de itt megtaláljuk Gedeon nevét a hithősök között. Hitáltal követte az Isten utasításait, hitáltal lett háborúban nagy hőssé. Na most, ahol bent van az újunk a bírák könyvénél, oda lapozzunk vissza a 6. részhez. Pár dolgot fogunk onnan nézni, illetve olvasni, és figyelünk arra, hogy Isten mit munkált Gedeonnak az életében. Egy kicsit szeretném, ha elgondolkodnánk azon, hogy milyen élethelyzetben élt Gedeon. Ha olvassátok a bírák könyvét, akkor elég megrendítő dolgokat ír az akkori Izrael területéről, hogy milyen életkörülmények között éltek. Egy-két szót vagy kifejezést emelnék csak ki. Egyrészt 7 esztendőről beszélünk, amikor elnyomás alatt élt Izrael, de nem akármilyen elnyomás alatt. Izrael fiai rejtek helyet készítettek maguknak. El kellett bújniuk. Menekülniük kellett. Aztán azt is olvashatjuk, hogy amikor fölvonultak a midjániak, akkor tönkretették a termést. Képzeljük el, hogy bemegyünk a munkahelyünkre, dolgozunk, letelik a munkaidő, bejön valaki, szana széjjel veri, amit egész nap csináltunk, és közlik velünk, hogy bocs, ma nem dolgoztál semmit, nem kapsz semmit. Hazamegyünk, és azt mondjuk otthon a családnak, hogy ma nincs fizetés. Másnap megint elmegyünk dolgozni, dolgozunk, talán még nagyobb erővel, mint előző nap, megint bejön valaki a munka végén, szétveri a munkánkat, megint azt kapjuk, hogy bocs, nem csináltál semmit, menjél haza. Nem kapsz semmit. És ezt 7 éven keresztül. Vettettek, jöttek a midjániak, tönkretették. Azt olvassuk, hogy nem hagytak semmiféle élelmet, se állatot. Teljesen tönkre akarták tenni az országot. A totális pusztulásba akarták juttatni. Az volt a céljuk, hogy tönkretegyék. És egy érdekes dolgot olvasunk, amikor igen elszegényedett az izraeli, a zsidó nép, akkor Istenhez kiáltottak. Olyan mértékű volt ez az elszegényedés, ez a nyomorúság, hogy rájöttek, hogy nincs más lehetőség, ők már semmit nem tudnak tenni. De ha kicsit szűkebbre vesszük a kört, akkor itt kattinthatunk. A következő, hanem nézzük meg Gedeon családját. Nem sok mindent tudunk róla, de a történet, Gedeon történetének a vége fele olvashatunk egy utalást. Amikor Gedeon bosszút áll, akkor kiderül, hogy a családnak egy óriási tragédia történt az életében. A midjániak kiirtották Gedeonnak a testvéreit, kivégezték őket. Egy olyan családról beszélünk, ahol a fiúkat szinte kivétel nélkül kivégezték a hódítók. Így éltek. Nem véletlenül, hogy Gedeon a présházban csépeli a gabonát, hogy megpróbálja megmenteni. De ezt nagyon sokszor szokták mondani, tehát a présházban nem gabonát szokás csépelni. Rettentően féltek. Egy óriási tragédia volt a család életében. Gedeon elvesztette a testvéreit. És a Gedeonnak az életét is próbáljuk megérteni, hogy élt, látjuk a reakcióiból. Amikor Isten megszólítja, és azt mondja neki, hogy az Úr veled van, erős vitéz, Gedeonnak az első reakciója az, hogy fölcsattan. Hol van az Isten, akiről annyit hallottunk? A zárójelben megtenném, hogy ez nagyon jó dolog, hogy ebből az is kiderül, hogy Gedeonnak az apja azért beszélt az Istennek a tetteiről. Ugye korábban olvashattuk azt, hogy olyan nemzedék támadt, aki nem ismerte az Istennek a tetteit. Nem ismerte sem az Urat, sem a tetteit. Gedeon hallott róla, de nem hitt benne. Neki az életének nem volt része. Fölcsattan, kijön belőle a keserűség, hogy hol van az Isten? Hát ha azt mondod, hogy velünk az Isten, akkor miért történnek ezek a dolgok? És itt találkozunk Gedeon életének a forduló pontjával, meg a következő diával, 3 kattintás. Következőre. Isten megszólítja Gedeont a félelmeik között, irányt mutat. Nagyon jó képet találtam hozzá, nagyon tetszik. Bár Gedeon akkor valószínűleg nem látta még ezt, hogy ez a győzelemhez vezető út, de Isten már hogy szólítja meg? Mit mond Gedeonnak? Szia, te félénk gyerek, aki ott elbújdokolva próbálsz valami kis élelmet megmenteni. Egy óriási kontrasztot látunk. Azt mondja, az Úr veled van, erős vitéz. Most képzeljük el ezt a szituációt. Mondjuk bemegyünk egy konditerembe, egy ilyen kis gizda gyerek, roskadozik 250 kg alatt. És oda megyünk hozzá, hogy hello, te súlyemelő bajnok. Hát vagy idiótának néz bennünket, vagy azt érzi, hogy mi nézzük annak. De semmiképpen nem érzi magát úgy, hogy ő most hú, de izmos és milyen erős. Gedeon ugyanebben a helyzetben volt. Isten azt mondja neki, hogy erős vitéz. Gondolom a présház nem kifejezetten volt fizikailag sem alkalmas arra, hogy egy gabona csépelési munkát végezzünk. Mindenféle eszközök, meg hordók, meg ilyesmik lehettek ott. Nem kifejezetten arra van, hogy csépeljük a búzát. Gedeon egy óriási kontrasztot lát. Isten megszólítja, de ő abból semmit nem lát. Ő csak azt látja, hogy ott szerencsétlenkedik a présházban. És amikor fölcsattan Gedeon, akkor az Isten azt mondja neki, hogy menj és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt. Úgy gondolkodtam, hogy miért mondja ezt Isten ezután, mikor Gedeon így fölcsattan, mintha nem is venné figyelembe azt, hogy Gedeon mit érez. És eszembe jutott, hogy ezt mi is szoktuk csinálni, vagy tapasztalni. Ki az, aki volt már nyelvtanfolyamon? Hogy indul a nyelvtanfolyam? Elmegyünk egy iskolába, és azt mondjuk, hogy szeretnénk nyelvet tanulni. Mondják, hogy semmi akadálya, örömmel látjuk, persze jó sokba fog kerülni. Elénk raknak egy tesztet, megnézzük, hogy milyen szinten állunk. Egy szintfelmérőt adnak elénk, kitöltjük, és abból megállapítja a tanár, hogy honnan kell tovább lépnünk, vagy egyetlen teljesen alapról kell elindulni. És ahogy gondolkodtam, azt láttam, hogy Isten is egy ilyen szintfelmérőt rak Gedeon elé, hogy nézzük meg, hogy hogyan gondolkodsz magadról, hogyan gondolkodsz rólam, mit látsz az élettől, mit vársz magadtól, tőlem. Kicsit tesztelgeti, és figyeljük meg, hogy milyen különbség van ez a felhívás között. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, és amit utána, mond Isten neki még egyszer, majd én veled leszek, és úgy megvered mindjárt, mintha csak egy ember lenne. Nincsen déjà vu érzésünk? Mózesnek talán ugyanezek a dolgok futottak le. Azt mondja neki Isten, hogy menj is, hozd ki a népemet Egyiptom földjéről. Mózes, hát ki vagyok én, hát hogy gondolt, hogy majd én ezt fogom tenni? Gedeonnak ugyanez a reakciója. Úgy is mondhatnánk, hogy kicsi vagyok, egyedül vagyok, félek. És Isten azt mondja, hogy jól látod, a te erőd az ide kevés lesz. Majd én veled leszek, és úgy fogsz győzni. És itt indul el Gedeonnak a bátorsága, itt kezd el erős vitézzé válni, és kezdi legyőzni a félelmét, kezdi legyőzni a halál félelmét. Nem állhatunk itt meg, mert hogy ha ráléptünk arra az útra, hogy Isten harcosai vagyunk, akkor azonnal van lehetőségünk cselekedni. Azt olvassuk az igében, hogy Isten még azon az éjjelen azt mondta Gedeonnak, hogy rombolja le a pogány oltárt, és építsen oda oltárt Istennek. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet a számunkra, hogy amikor kilépünk a félelmeinkből, amikor Isten megszólított bennünket, akkor lépnünk kell. Le kell rombolnunk azokat az oltárokat, le kell rombolnunk azokat a bűnöket, amiket fölépítettünk, amit a félelem kimunkált bennünk. Ezt a két dolgot nagyon fontos megjegyezni ebből a kis részből, hogy egyrészt nagyon bátorító az, hogy Isten megszólít bennünket a félelmeink között. Ha félünk, ha kétségeink vannak, akkor az Istennek van üzenete a számunkra. Mégpedig az, hogy ő velünk van. És nem ezt az állapotot szánja nekünk, hogy elbújdokolva próbáljunk valamit csinálni, hanem győzelmes életet akar adni. És a másik az, hogy ezen az úton elindulva rögtön tehetünk, rögtön léphetünk, és rögtön szabadulhatunk a félelemtől. Beszélgettünk Laurával Gedeonról egy kicsit, és hát arra jutottunk, hogy hát ez a Gedeon azért, ugye a történet elején elég nyámnyil a fickó, úgy nem hősként viselkedik. Azt olvassuk, hogy nem nagyon merte megtenni nappal, amit Isten mondott neki, inkább éjjel tette meg suttyomba. De megteszi, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha úgy érezzük magunkat, hogy esetlenül sikerül elindulni ezen az úton, az Isten velünk van, és ő helyzetbe hoz bennünket. Szeretnék még egyszer utalni Jóásra, Gedeonnak az apjára. Egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg rajta. Én azt gondolom, gondolkodtam rajta, hogy milyen ember lehet ez a Jóás. Amikor kiderül, egyértelművé válik a lakosok előtt, hogy Gedeon rombolta le a pogány oltárt és épített oltárt Istennek, akkor oda mennek a házhoz, és mondják, hogy add ki a fiadat, mert meg kell halnia. És úgy tűnik nekem, hogy Jóásnak fellobban a hite és a reménysége, amiről beszélt a fiának, és azt mondja, hogy há, most meglátjuk, hogy milyen Isten a ti istenetek. Hát pereljen ő. És ebből azt láttam meg, hogy én bár nem vagyok szülő, de azt gondolom, hogy a szülőknek ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy a hitet ott kell tartani a családban, ott kell tartani a gyerekek életében. Magamról tudom azt a másik oldalról, hogy amikor fiatal voltam, akkor így igyekeztem Istentől elfele, mert nem teljesen egyezett az én elképzelésem, meg az Istennek az elképzelése. De sok dolog ott volt, amit hallottam, amit tanultam, amit beleégettek a szívembe, a fejembe, és ezek meghozták a gyümölcsét. No, hát Gedeon elindul a félelem leküzdésébe, hogy erős vitéz legyen az, amit Isten mond neki, afelé elkezd haladni. És aztán történik egy dolog. Kezd visszatérni, úgy tűnik, hogy visszatér egy régi momentum, bevonulnak a midjániak, hogy megint tönkre tegyék a termést, és kirabolják, kifosszák az országot. Isten helyzetbe hozta Gedeont, azt mondta, hogy nézd csak, most erős vitézt kezdek faragni belőled, legyél bátor, jönnek a midjániak. És Isten lelke arra indítja Gedeont, hogy hívja össze az izraelieket. Na, ilyen már régen nem történt. Gedeon hadvezér lesz, elég gyorsan végigfut ugye a ranglétrán, és összehívja az izraelieket. Képzeljük el, hogy nézhetett, mit érezhettek az izraeliek ebben a hadseregben. 7 éven keresztül folyamatosan bujkáltak és menekültek. Jön Gedeon és összehívja az izraelieket, és felvonulnak, nem is kevesen, ahogy számolgattam, 32 000 voltak az izraeli férfiak, akik összegyűltek, fogtak valami fegyvert, és azt mondták, hogy na, szembeszállunk a midjániakkal. Elég keveset olvasunk a midjániakról, de aztán lehet számolgatni. Legalább 120 000 kartforgató vagy fegyverforgató ember vonult fel az izraeliekkel szembe, plusz ugye az egész pereputy, kiegészítők, szakácsok, gondolom hozták, sokszor ez úgy volt, hogy vonultak családostul. Legalább 120 000 ember fölállt Izraellel szemben. Ez könnyen ki lehet számolni, durván olyan 4-szeres túlerő. Ugye azért a történelmet annyira ismerjük, hogy ilyen erőellentétekkel azért még simán lehet csatát nyerni. Fölvonul Midján, Izrael szintén, és Gedeon találkozik a régi élet félelmeivel. Fölidéződik benne az az emlék, hogy jöttek, pusztítottak, romboltak, tönkretettek, menekültünk, bujkáltunk, megölték a testvéreimet. És megint úgy látjuk, hogy kezd előjönni benne a félelem. Gondolkodtam azon, hogy most van Gedeon gyáva ember volt, vagy ez felróható neki. És ahogy magamban néztem, rájöttem, hogy mi is sokszor azokkal a félelmekkel, amiket egyszer már leküzdöttünk, szembe találkozunk megint. Előjönnek az ördög fölhozza, olyan helyzetbe kerülünk, hogy szembe találkozunk ezzel a félelemmel. És Gedeon azt tette, amit ilyenkor minden hívő embernek tennie kell, a legjobbat tette. Ezzel a félelemmel, ezzel a kétséggel Istenhez fordult. Van egy számomra nagyon kedves történet az Új Szövetségben, amikor egy apa oda viszi a megszállott fiát Jézushoz, hogy gyógyítsa meg, és azt mondja az apa, hogy ha lehet valamit tenned, akkor gyógyítsd meg a fiamat. Jézus meg azt mondja, hát ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. És egy megdöbbentő mondat hangzik el az apa szájából, ami első hallásra nagyon ellentétes, skizoid jellegű, azt mondja, hogy hiszek, segíts a hitetlenségemen. Hát ezt, ha megpróbáljuk úgy jól kielemezni, akkor igencsak komoly dilemmába kerülünk, most hitte ez az apa, vagy nem? Milyen hite volt? És azt gondolom, hogy talán úgy lehetne megfogalmazni ennek az apának a hitét, és talán Gedeonnak is a hitére ez volt a jellemző, hogy teljesen kétségbe vagyok esve Jézus, fogalmam sincs, mi lesz, de nincs más reményem, csak te. Szeretnék hinni, de még azt se tudok rendesen. De hozzád fordulok. És ez az a hit, azt hiszem, amit a megtérésünkkor is megtapasztalunk. Föladjuk az életünket, azt mondjuk, hogy kész. Egy lépést nem tudok tenni, fogalmam sincs, mi lesz. Szeretnék hinni benned, de a bűneim teljesen lenyomnak, de hozzád fordulok. Ez egy ilyen nagyon pici és mégis óriási hit, hogy az Istenhez fordulunk. És Gedeon ugyanezt tette, nem szeretnék belemenni ebbe a gyapjú történetbe, mert nagyon sokszor olvastuk és sokat hallottunk róla. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet ma számunkra, hogy Gedeon a kétségeivel Istenhez fordult. És Istennek volt válasz a Gedeonhoz. Nem utasította el, mint ahogy azt az apát sem Jézus. Bátorította és megerősítette. Tovább vitte azon az úton, amin elindította. Néha szeretnénk azt, hogyha a félelmeinket úgy venné el Isten, hogy így és eltűnt. Többet nem kell vele foglalkozni. Én azt tapasztalom az életemben, gondolom ezzel ti is így vagytok, és az igéből is ezt látom, hogy sokszor visszajönnek a kísértések. De mindig Istenhez futhatunk, és ő mindig tovább tud vezetni belőle. Fölírtam még az első diák között, amikor, hogy mitől szoktunk félni, ott van a fájdalom is. A nehézségektől félünk. És van egy nagyon kedves ilyen kis írásom, még Laura szüleinél láttam ezt, hogy ha félünk valamilyen fájdalomtól, akkor majd valami másfajta fájdalommal fogunk szembesülni. Ha félünk mondjuk attól a nehézségtől, hogy tanulni kell, az is néha elég fájdalmas, sokat kell ülni, meg olvasni, akkor szembesülni fogunk majd a butaságnak a fájdalmával. Hogyha félünk a kapcsolatokkal járó fájdalmaktól, nehézségektől, csalódásoktól, akkor majd a magányosságnak a fájdalmával és a nehézségével kell szembesülnünk. És Isten nem veszi ki a nehézségeket az életünkből, azért, mert ebben fejlődünk. És Gedeonnak az életében ezt nagyon jól lekövethető, hogy Isten mindig helyzetbe hozta, hogy a hite, a bátorsága hadd növekedjen. Gedeon tovább lép, fölvonulnak a midjáni sereggel szemben, és láthatjuk azt, hogy menjünk kettőt, közben nem mondtam, hogy Isten egy kicsit átszervezi a hadsereget. Ugye azt mondtam, hogy négyszeres túlerő volt a midjániak oldalán, de az még azért nem reménytelen, ennél sokkal csúnyább erőviszonyokkal is győztek már kisebb seregek. De Isten azt mondja, hogy na, piszkáljuk meg megint kicsit Gedeonnak a hitét. Tanítsuk meg arra, hogy én vagyok az Úr, én vagyok az Isten, és én cselekszem. Azt mondja, hogy túl sok ez a nép. Egy érdekes dolog hangzik el. Azt mondja Isten, hogy aki fél és retteg, azt küld haza. Összegyűlik 32 ezer ember, azért jelentős tömeg. Hányan félnek és rettegnek? 22 ezeren így hazahúznak. 22 ezer ember a 32 ezerből hazamegy, mert fél és retteg. 10 000-re csökken a létszám, Gedeonnak már is nem akkora a hadserege. De aztán Isten azt mondja, hogy még ez még mindig túl sok ember. Végén majd azt mondják az izraeliek, hogy még elnyomás alatt is milyen erősek vagyunk. Menjünk le a patakhoz, itasd meg a hadsereget, és majd meglátod, hogy mi lesz. És egy nagyon érdekes dolog, hogy ki az a 300 ember, aki ott marad. Ugye kétféle ember létezik. Az egyik úgy iszik, hogy beledugja a fejét a vízbe, és mint a kutya lefetyel. A másik fajta ember meg kulturáltan a kezébe veszi, és onnan issza. Isten melyiküket tartotta meg, melyik típust? Nem annyira a kultúr egyéneket tartotta meg, hanem azt a 300 embert, aki úgy ivott, mint a kutya. Olyan furcsa ez, nem? Olyan kicsit olyan morbid. Hogy Isten vajon miért akarta ezt? És azt gondolom, hogy ebből is tanulunk. Ebből is meglátjuk azt, hogy Isten a gyengék által viszi, a kicsik által viszi véghez az ő nagy tetteit. Olvassuk, ismerjük jól ezt az igét, hogy nagyjá tette a kicsiket, hogy a nagyokat kicsivé tegye. Hogy azért, hogy senki nem mondhassa azt, hogy én vagyok valaki, hanem mindenki azt tudja csak mondani, hogyha látja az Isten munkáját, hogy az Isten hatalmas. Ezt az egyet. 300 ilyen igazi elit katona, nem olyanok, mint a termopülei szorosnál a 300 spártai. Valószínűleg ez a 300 ember lehetett a maradék seregnek úgy a kevésbé képzett és kevésbé karakán része. Ezt a 300 ember tartotta meg Isten. Azt mondta, hogy velük teszem meg azt, amit én tenni akarok. És azt gondolom, hogy ebből azt kell megtanulnunk, hogy amikor az Isten munkájában vagyunk, akkor nekünk is ilyen kicsinek kell lenni. Elég sokszor nagy arcunk szokott lenni, hogy mi ezt tudjuk, azt tudjuk, ebben vagyunk jók, abban vagyunk jók. Meg kell tanulnunk nagyon jól azt az igét, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, ezt mondja Jézus. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Nélkülem semmit nem tudunk tenni. Hát Gedeon vajon hogy érezhette magát ezek után? Kiderül a következő szakaszból, ha tovább megyünk, Isten megint megszólítja Gedeont, aki fél és retteg, de Isten megint szól a félelmeik között, ahogy ezt korábban is tette, és azt mondja, hogy most tied lesz a győzelem. Gedeon megint látja ezt a kontrasztot, hogy nem egészen az a helyzet, amit én gondolok. 300 ember kontra 120 ezer ember, na hát ez már komolyabb, 400-szoros túlerő. Mondták régen azt, hogy egy huszár felért 10 osztrák katonával. Hát nem tudom, szerintem Gedeon azért erre nem gondolt, hogy egy bujkáló zsidó harcos fölér 400 másikkal képzett katonával. Gedeon fél és retteg, és azt mondja neki Isten, hogy tied a győzelem, de ha félsz, én bátorítalak. És Isten ezt azt gondolom, hogy velünk is így csinálja, amikor helyzetben vagyunk, amikor nehézségek előtt vagyunk, és félünk, akkor Isten bátorít. Nem kell, talán azt gondolom, hogy nem kell annyira félnünk a félelemtől, attól kell félnünk, hogy nem Istenhez megyünk vele. Isten bátorítja Gedeont, Gedeon lemegy, ugye ismerjük talán a történetet, hallja, kihallgatja a beszélgetést az egyik sátorban, fölbátorodik, és gyakorlatilag egy isteni csoda történik. Ugye azt is tudni kell, hogy ez a 300 ember milyen isteni fegyverzetet kapott. Föl tudjuk sorolni, hogy mivel mentek a csatába? Na, Józsi sutyorog valamit. Volt náluk egy cserép, egy fazék. Aztán volt egy fákja, meg egy kürt. Komoly fegyverzet, mondjuk egy karddal szemben. Még a fákja az, amire azt mondjuk, hogy hát a tűzzel lehet egy kis bajt csinálni. De ez a 300 ember lemegy, és megmutatkozik azt, hogy Isten harcol értük. Gyakorlatilag nem csinálnak mást, mint egy óriási zajt csapnak, és azt üvöltik, hogy előre az Úrért és Gedeonért, és a midjáni sereg fejvesztve menekül, és egymást vagdalják le. Azt tudjuk, hogy amíg menekülnek, a következő állomásukig elesik 120 ezer ember. Valami elképesztő dolog történt, és Gedeon most már igazi hadvezérként hadba hívja a környező izraelieket, és üldözik a midjániakat. Aztán Gedeon ez az üldözés alatt nehézségekbe ütközik, ez a következő fejlődési szakasz a Gedeonnak, ahol már látjuk azt, hogy hová fejlődött. Amikor Isten megszólítja, akkor gyakorlatilag Gedeon egy félős ember, aki nem hisz Istenben. És magát is semmire tartja, az Istent is, és azt mondja, hogy nincs remény. És most ott vagyunk, hogy találkozik az efraimiakkal, akik felhozzák neki, hogy hát mi az, hogy bennünket nem hívtál csatába? Mi az, hogy nélkülünk akarsz győzni? És Gedeon nagyon érdekesen reagál. Mindjárt visszatérünk, csak nézzük meg a következő problémát. A másik probléma, amivel szembesül, az az éhség és a fáradtság. Üldözik a sereget, megéheznek. Azért futni kellett, hadakozni kellett, megéheznek és elfáradnak, és ami a nehéz, hogy nem kapnak támogatást. Két városhoz érnek, és mind a két város elutasítja őket, nem támogatja őket. És Gedeon ennek ellenére tovább megy, viszont egész másként reagál, mint az efraimiakkal szemben. Miről is van szó? Amikor Gedeonnak azt mondják, hogy mi az, hogy te magad itt pattogsz, mint a nikkelbolha, bennünket meg kihagysz a jóból, a győzelemből és a dicsőségből, akkor Gedeon úgy reagál, hogy ugyan ne vicceljetek már, hát ki vagyok én, ti milyen tetteket vittetek véghez. És mond egy-két dolgot, hogy miket vittek véghez az efraimiak, milyen nagy győzelmeket és diadalokat. Ebből azt látjuk, hogy Gedeon azt mondja magáról, hogy bár ez most egy győzelem, de nem én vagyok benne a fontos. Én kicsi vagyok. És amikor nem támogatja ez a két város, azt mondja, hogy menjél csak, hát mit képzelsz, azt hiszed, már győztél? Akkor Gedeon egész másként reagál, azt mondja, hogy visszatérek és lerombolok, bosszút állok ezért. Miért? Honnan van ez a különbség? Én azt gondolom, hogy abból, hogy itt Istenért harcolt, itt az Istennek a szavát, Isten szavával szembe mentek ezek az emberek. Gedeon tudta azt, hogy Isten győzelmet ad, és teljes győzelmet ad. Nem az ő személye volt a fontos, hanem az, amit Isten mondott. És azért már bátran kiállt. Azt gondolom, hogy ez megint egy fontos dolog, amit megtanulhatunk, hogy amikor elfáradunk, amikor nehézségek vannak, akkor ne a saját igazunkat, a saját jólétünket, a saját erőnket keressük, hanem az Istenre figyeljünk. Az ő ügye a fontos. És Gedeon igazi erős harcosként azt mondja, hogy fáradt vagyok, éhes vagyok, de még nem teljes a győzelem, tovább. És látszik az, hogy Isten munkálkodik akkor is, amikor mi fáradtnak érezzük magunkat, és úgy látjuk, hogy az előttünk levő feladatok már messze lehagytak bennünket. Mert hogy azt olvassuk, hogy a midjáni tábor biztonságban érezte magát, és ezért nagyon hamar utolérte őket Gedeon, és megverte. Elfogta a vezéreket, és megsemmisítette a midjáni sereget. Hogy indult 400-szoros túlerővel, és egy totális győzelmet aratott Gedeon. Azt gondolom, hogy Gedeonról azt mondhatnánk, hogy ez igen, most már tényleg erős vitéz, de Gedeonra még vár két csapda, és menjünk a következő diára. Erről beszéltem ugye az előbb, hogy az egónk Istennel szemben. De Gedeonnak még van két csapdája. Laura mondta, hogy nagyon kíváncsi, hogy mi az a paca. Hát a Bírák könyvében nagyon sok történetet olvasunk, ami számunkra sokszor úgy történik, hogy ilyen teljesen kaotikus, kielemezhetetlen, értelmezhetetlen, mert egyszer hősök, másszor egy szánalmasnak tűnő emberek, akár ha Sámson történetére gondolunk, a számomra egy nagyon megfoghatatlan dolog, hogy Sámson ott van a hídkősök között, de hát hogy milyen élete volt, az elképesztő. Gedeon találkozik két csapdával, ahol próbára teszi az élet a meggyőződését, azt, amit megtanult. Azt mondják neki az izraeliek, hogy legyél te a királyunk. Ez nem volt szokatlan, hogyha valaki nagy győzelmet aratott, akkor uralkodó lett. Gedeon azonban azt mondja, hogy nem én vagyok a fontos, hanem az Isten, én ugyan nem leszek a ti királyotok. Az Isten legyen a ti királyotok. Ugye ez egy nagyon fontos tanítás lett volna, hogy megfogadják az izraeliek a későbbiekre vonatkozóan, amikor királyt akarnak maguknak. Gedeon azt mondja, az Isten, az Úr uralkodjék rajtatok. Ez is érdekes dolog, hogy azt mondja, hogy nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Azért az egyik fia ezt egy kicsit másként gondolta, ha tovább olvassuk. De Gedeonnak úgy látjuk, hogy jól veszi ezt az első csapdát. Azért az ördög nem alszik, jön a második kör. Gedeonban azért ott van az, hogy hát azért mégiscsak erős vitéz vagyok, győztem. És azt olvassuk, hogy azt mondja Gedeon, hogy csak azt az egyet kérem tőletek, és ez már gyanús lehet nekünk, az Úr uralkodjon rajtunk, csak azért nekem is jusson valami, és begyűjti a zsákmányolt aranyat, és éfódot csináltat magának. Utána olvastam, hogy vajon mi lehet ez, mert ugye azt tudjuk, hogy az éfod az egy papi ruha volt, egy papi köntös, a főpapi méltóságot jelképezte. Hogy ezt hogy lehet felállítani, nem tudom. Nem is mennék ebbe bele, aki okosabbat tud, nagyon szívesen megtudnám azt, hogy ez pontosan mit jelent. De ami a lényeg, hogy Gedeon valami többre tartja magát, mint ami. Az Úr uralkodjon Izraelen, de azért én is fontos vagyok. És Gedeon elbukja ezt a csapdát, és azt olvassuk, hogy csapda lett az egész Izraelnek. Na, ez a paca. Ez az, amikor egy nagy győzelmet aratunk, akkor nem ülhetünk le. Az Isten győzelmet ad, az Isten erős harcossá formál bennünket, de az ördög sem alszik. Hozza újabb és újabb kísértéseket. Kicsit olyan ez, mint hogy lenne egy olimpikon, aki elmegy az olimpiára, és a selejtező után azt mondja, hogy tök jó, legjobb idővel vagyok, és utána már csak így kocog. Nem fog győzni. Gedeonról azt olvassuk, hogy amíg ő élt, addig béke volt Izraelben. Olyan győzelmet aratott, ami biztosította Izraelnek a békét. De ott van ez a paca az életében. Ezzel együtt azonban fontos azt is látnunk, hogy a zsidók könyvében is megemlíti az ige Gedeont. Amit ő véghez vitt, azt ő hitből tette. És az Isten csodálatos dolgot vitt véghez rajta keresztül. Azt gondolom, hogy fontos azt megtanulnunk, hogy kik vagyunk mi, ki Isten, hogy mi kicsik vagyunk, ő a nagy. És ha ez a fölállás van, akkor tud Isten munkálkodni. A másik dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni, és most vegyük elő azt a kicsi papírt. Olvassuk el, hogy mitől félünk, vagy mitől féltünk. Az a jó örömüzenet a számotokra, hogy Isten megszólít a félelmek között. Amikor félünk, akkor van üzenete a számunkra. És szeretném, hogyha ezzel a gondolattal mennétek haza. Elmondom azt, hogy milyen lépéseket tanultam az igéből, hogy mit kell tennünk ezzel a kis cetlivel, mit kell tennünk a félelmeinkkel. Szeretném, hogyha kinyitnátok a Bibliátokat. A zsidókhoz írt levélnél megint. 12. rész, első 3 versét fogjuk elolvasni, de mindig bennem van egy picit a tanár szellem. Házi feladatként olvassátok végig a zsidókhoz írt levelet. Miért kell lesz nekünk megtanulni Gedeonról? Miért beszél a zsidókhoz írt levél 11. része a hithősökről? Olvassuk csak. Szépen folyamatosan. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, és jönnek a lépések, hogy mit tehetünk a félelmünkkel. Nézzük az elsőt. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt. Gedeonnak az oltár rombolása. Romboljuk le azokat a dolgokat, amiket a félelem, a bűn épített fel az életünkben. Bánjuk meg, valljuk meg, romboljuk le, és adjunk dicsőséget az Istennek. Valljuk meg, hogy megszabadultunk ezektől. Nézzük a következőt. Álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Ez is egy csodálatos evangélium, hogy az Isten úgy szólít meg bennünket, amikor mi kicsinek félve érezzük magunkat kétségek között, azt mondja, hogy szeretett gyermekem vagy. Jót terveztem veled. Hatalmas dolgokat viszek a véghez az életedben. Kövess engem. Ezt üzeni az Isten. Álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Egy csodálatos irányt ad Isten. Ugye láttuk a táblát, happiness. A boldogság a vele való örömteli kapcsolat felé vezet bennünket, Isten. Nézzük a következő pontot. Nézzünk fel Jézusra. Gedeon az Istenre nézett, akkor bátorságot nyert, erőt nyert. És teljesen emberileg, mondhatnánk ilyen csúnya szó, vagy elmebeteg elgondolással, és hitt Istenben, és tudta azt, hogy Isten képes mindenre. Mindent meg tud tenni. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gedeonnak a félelme visszatért az életbe, az életében. Újra és újra szembesült a saját képességeivel, a helyzetekkel, és mit tett? Istenhez fordult ezekkel megint. Nekünk is ezt kell tennünk. Ha kétségeink vannak, félünk valamitől, izzadunk valamilyen nehézségben, valami próbában, nézzünk fel Jézusra. Ő a hitnek a szerzője és a beteljesítője. És nézzük a következőt. Gondoljunk rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől. Nem mindig fogunk támogatást kapni az életünkbe. Van, amikor úgy kell mennünk, hogy nem értenek egyet velünk emberek, szembe jönnek velünk, de nekünk tudnunk kell azt, hogy mi kik vagyunk, és Isten ki, és mit mondott. Ha megyünk az Istennek az útján, akkor nagyon tudnunk kell azt, nagyon a fejünkben kell legyen az, hogy Isten hívott el bennünket, hogy ő munkálkodik. És gondoljunk rá, mindig, amikor nehéz helyzetben vagyunk, erre álljon rá az agyunk, hogy Jézusra gondolunk, hogy ő munkálkodik, ő jár előttünk, ahogy Gedeon előtt is. Nem volt támogatása, de Isten elrendezte a dolgokat. Azt hitték a mindjárniak, hogy biztonságban vannak. És nézzük az igeversnek a végét. Miért kell azt az egészet megtanulnunk? Hogy el ne csüggedjünk. Hogy amikor megfáradunk, amikor nehézségek vannak, amikor félünk, ne csüggedjünk el, mert nem arról szól a mi életünk. Arról szól, hogy az Istenre nézünk. Azt gondolom, hogy a Gedeonnak a története ma ezért hangzott el. Hogy ne csüggedjünk el, ezzel a kis papírcetlivel tudjunk mit kezdeni. Hogyha pedig olyan dolgot írtatok föl, amivel már győzelmet arattatok, amin Isten átvitt, és leküzdöttétek, akkor nem tudom, mennyire ismertétek föl ezeket a lépéseket, hogy hogy történt. Adjatok hálát az Istennek, és gondoljatok ő rá ebben is. Tudjátok azt, hogy visszatérhet, hogy mindig szembesülünk problémákkal, nehézségekkel, de Isten mindig a teljes győzelmet készíti el a számunkra. Szeretném azt, hogyha elolvasnátok végig a zsidókhoz írt levelet, nagyon sok jó dolgot ír még, de ugye, ahogy olvastam, hogy kifogynék az igéből, kifogynék az időről, ha mindről beszélnék, Gedeonról, Bárákról és a többiekről, gondoljuk tovább. Az ige hirdetés, a tanítás, az Isten tisztelettel csak elkezdődik valami. Hadd formálja Isten a gondolatainkat tovább. Arra is bátorítalak benneteket, hogyha küzdötök valamivel, akkor imádkozzunk egymásért. Akkor keressünk lelkitársat, keressünk bátorítást. Istennek üzenete van hozzánk a nehézségekben. Jó üzenete. Isten áldjon benneteket, gondolkodjatok az igén, amit Isten a szívetekre helyezett, egy gondolatot, vagy hálaadást, bármit, hadd legyen az ő dicsőségére a jövő hetünk is.